Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
október 19-én Hangtörténetek című műsorunkban köszöntjük kedves hallgatóinkat. Zeneszerkesztő társam dr. Szabó Attila nevében is köszöntöm önöket a rádiókészülékek előtt, avagy archívumunkat hallgatva. Mai adásunk kereken a 100. epizódja ennek a műsornak. Felmerült, hogy valamilyen különös formát adjunk ennek az adásnak, de egyrészt az igazság, hogy ezt egy későbbi adásunk kapcsán is bármikor megtehetjük, másrészt pedig jó magam azért vagyok tiszta szívből hálás a sorsnak, a körülményeknek és a környezetünkben élő embereknek, hogy egyáltalán van ez a műsor, és hogy ennek a műsornak már a 100. epizódját is fel tudjuk venni, és reméljük, hogy még sokáig együtt leszünk itt a Hangtörténetekben Attilával és önökkel, kedves barátaink, drága zenehallgató sorstársaink. Ilyen hosszas felvezető után köszöntelek, kedves Attila, hogy vagytok, milyen az idő nálatok homolódalmáson?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát üdvös van, de hát most az ideje. Egy ünnepi műsort én azzal kezdeném, hogy én emlékszem arra, hogy ezzel az ünnep szóval én sokáig nem tudtam megbékélni. Már gyerekkoromban feltűnt nekem, hogy valami nem stimmel ez a szóval, tehát hogy ez a második szótag, ez a nep, ez valószínűleg, hogy valamikor nap lehetett, csak hát mivel, hogy az első szótag a szónak az magas hangrendű, ennél fogva kénytelen volt idomulnia a második szótagnak is a magas hangrendhez, így lett nep a napból. Azon gondolkodtam, hogy az vagy micsoda lehet. Pláne azután, miután hallottam idős embereket úgy kimondani ezt a szót faluhelyen, hogy innap. Utána néztem, akkoriban még nem volt internet, az derült ki, hogy bizony itt egy ősi szó maradt fenn ebben az ünnepszavunkban. A bizonyos id, idetimon, tehát szó, tőszógyök, ami tulajdonképpen szentet jelent. Jelentettet, áldottat, szentet. Minden esetre a szakrális profán polaritásból a szakrálisat jelentette. Mint önálló szó nem maradt fenn, de ez a szó maradt fenn, ez az így szó, vagy így, vagy ügy, ugye nem tudjuk, milyen lehetett a kiejtés, valószínűleg, hogy inkább D lehetett a régi időkben, később lágyult, GV. Ez maradt fenn például az egyházban is. Tehát az egyház az szent házat jelent, nem pedig egyetlen házat, nem sem értelme, hogy egyetlen házat, tehát ez nem számnév, hanem ugyanez az ősi szent, valószínűleg, hogy még, tehát, sőt, biztos, hogy a kereszténység előtti időkből származó így, vagy id szó maradt fenn az egyházban is, az ügyesben, meg az ügyetlenben, az idétlenben, ugyancsak. Tehát ünnep, vagy mondjuk régiesen innap. Ez az első dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy a szavak micsoda kincses tárai a történelemnek és a régmúltunknak, érdemes a szavakat figyelni. Másik pedig, hát az az igazság, hogy most egy ilyen, ahogy mostanában mondják, coming out-tól fogok jönni. 99 műsoron keresztül sikerült titokban tartanom, de most már a századiknál kiesik belőlem. Ez a vallomás, hogy én volnék maga a te kucsi király. Az, hogy én orvos vagyok, meg van nekem civil nevem, Szabó Attila, ezek mind csak ilyen konspiratív hátszák. Leplet most én saját magam rántottam le magamról, én vagyok a Tekucsi király. Tekucsi királyként én egy egészen rendhagyó módon uralkodok, ugyanis önkéntesen lemondtam királyságomról, már több mint 300 esztendejem, amit most az árójelbe jegyzem meg, melegen javasolok több korunkbéli uralkodónak is. És békésebb vizekre elvesztem, ahol nincsen háború, ahol csak kultúra van, meg olyan szórakozások és elfoglaltságok, amik tényleg az emberek valós gyarapítását tűzik ki célul. Ilyen például a zene, és hát irodalom, művészettörténet, zenetörténet, képzőművészet, botanika, és nem sorolnám végig, még nagyon sok minden, amivel foglalkozom. De az az igazság, hogy sose zártam ki, hogy egyszer majd visszatérek a trónra, lehet 100 év múlva, ki tudja mikor, úgyból én leszek a sárga nyuszival fényjelzett, pontosan címerű Tekucsi királyság abszolutista, felvilágosult fejedelme. Nem véletlenül, hogy beszélek olyan gyakran a második Frigyesről, egyfelől jó időben élt második Frigyes, tehát zene tényleg egy nagy virágzó fa volt abban az időben. Másfelől meg ő volt az előképe és az legtisztább megtestesítője tulajdonképpen annak a fejedelemnek, most ilyen Machiavelli féle értelemben élt fejedelemnek, aki legalább olyan fontosnak tartotta a kultúrát, mint a politikát és a háborúskodást. Én úgy gondoltam, hogy napkirály kollégámhoz fogok kérelemmel, kéréssel pontosabban fordulni, adnám kölcsön Jean-Baptiste Lully-t, udvari zeneszerzőjét, tudjam felhasználni a zenéjét erre az ünnepi műsorra, ugyanis itt egy kicsit más lesz a szerkezet ennek a műsornak. Jean-Baptiste Lully barokk szerző, ilyen indulószerű, nagyon ünnepélyes, rövid zenei darabjai fognak bevezetni hosszabb zenéket, tehát a tulajdonképpeni beválogatott zenéket, mint egy felvezetik ezek az ünnepi Lully darabok. Aztán még beszéltünk erről, nagyon röviden elmondanám, hogy Jean-Baptiste Lully olasz származású zeneszerző volt a nagy francia barokkban, és időhián csak annyit mondanék, hogy igen sikeres volt a korban, tehát ő alapozta meg igazán a francia stílusú operát, a barokk operát, és mint az udvari zenekar, és egyáltalán az udvari zenet teljhatalmú ura meghatározta a napkirály időszakának a zenéjét. Ugye a napkirályt nem sikerült végig szolgálnia, ugyanis 14. Lajos francia király, ő 72 éven keresztül uralkodott. Lully jóval a napkirály előtt meghalt, érdekesen vérmérgezésben halt meg. Amúgy állítólag egy igen autoriter ember volt, és korabeli számtalan feljegyzés szerint bizony eléggé kiátlástalanul és skrupulusmentesen kihasználta, felhasználta zenésztársait, librettistáit, egyáltalán mindenkit, aki a királyon alul volt, és hát ezzel kapcsolatban mit mondhatunk, ma is ismerjük ezt a gátlástalan burzsát, etoszt. Látjuk, hogy ma találták ki ezt. Igazságosul annyit mondhatunk, hogy 350 esztendő elteltével, tulajdonképpen ebből már nem maradt semmi a fejezéseken kívül, se fájdalom, se harag, csak a zene. És a zene pedig nagyon jó. Ez a zene, ami felvezette az első zeneszerzőnket, ezt most is, és mind az 5 alkalommal műsorunkban a Le Concert des Nations fogja előadni Jordi Savall vezényletével. Csodálatos előadások. A felvezetett zene az William Byrd zene, tehát William Byrdot látjuk, 16. századi reneszánsz angol szerzőt, amint felvonul hegyes szakállával és kackiás bajszával. Őről is kell tudni, hogy életében egy igen tekintélyes ember volt, nagyon sokan fordultak hozzá tanácsért, nagy hírneve volt és tekintélye, és sikerült bizony az neki, ami sok angolnak abban az időben nem sikerült, első Erzsébet király uralkodása alatt meg sikerült maradni a katolikusnak, pontosabban anglikán volt eredetileg, de katolizált, és ebből neki semmiféle hátránya nem származott abban az időben, amikor bizony elég véres események is történtek a protestantizmus és a katolicizmus összetűzéseikor, még Angliában is. William Byrd egy igen eredeti zeneszerző volt, 2 rövid darabját fogjuk hallani, Kit Armstrong zongorázza nekünk, az első egy prelúdium, második pedig egy olyan zongoradarab, aminek a címe az ütközet. Hallgassuk tehát első zeneszerzőnket, William Byrdet. Után hallgassuk a világ egyik legbensőségesebb, legcsodálatosabb, nyugodtabb zenéjét. Georg Friedrich Händelt látjuk felvonulni. Hát bizony elég medvésen jár, nagy termetű ember, és amerre néz, mintha szikrákat hányna, felismerjük az első sorban a hallgatóságban Domenico Scarlattit, aki keresztet vett. Ez csak ugyanígy történt, állítólag ahányszor Domenico Scarlatti meghallotta Handel nevét említeni bármilyen társaságban, fogta magát és keresztet vetett. Ekkora tekintélyű szerző volt Handel. Igen, autoriter ember volt ő is, úgy látszik, hogy ilyen embereket sikerült ma összeválogatnunk. Handelt látjuk kíséretében, ott van Leotka Gábor, bevallom, a legkedvesebb orgonistám. Én számtalan előadásban ismerem az orgona versenyeit, ugye a Opus 4-esben és 7-esben összesített orgonaművei. Vannak Opuson kívüli orgonaművei is rendelnek, de azokról most nem teszünk említést. Tehát, hogy a rengeteg előadás közül én a Lehóczka Gáborit tartom a leghitelesebbnek mai napig. Liszt Ferenc kamarazenekar, élén pedig Sándor Frigyest. Hallgassuk akkor Endel 4. orgona versenyének második andante tételét.
Thank you.
100. epizódunkban Handel gyönyörű muzsikájában gyönyörködtünk, és Lully reprizével tértünk vissza.
Igen, Jean-Baptiste Lully most a Le Bourgeois Gentilhomme, az Úrhatnám polgár szikkéből hallottuk a gavottot, ez vezette fel Handel hatalmas kollégáját, Johann Sebastian Bachot, akik hát, a kor két leghatalmasabb zeneszerzője volt, soha nem találkoztak. Mégis nagyon érdekes, hogy számtalan párhuzam, sőt, azonosság köti össze őket. Most nem is annyira zenéről beszélünk, inkább arról, hogy mindketten jócskán megtermett emberek voltak, magasak, ilyen 180 centi körüljek voltak. Életük második felében bizonyos kilókat szedtek fel, mindketten nagyon szerettek enni, inni és dohányozni. Mindketten életük utolsó esztendeire gyakorlatilag majdnem megvakultak, valószínűleg, hogy a magas vérnyomás miatt is, meg kezeletlen szürkehájuk miatt, valószínűleg szürkehájuk lehetett, és mindketten ugyanannak az angol szemésznek a keze alá kerültek, mindkettőjüket megműtötte ez a szemész, abban az időben gyalázatos szinten lehetett ugye az orvostudomány, igánykészítményekkel próbálta a fertőtlenítés nélküli műtétek szövődményeként fellépő fertőzéseket ez a szerencsétlen orvos kezelni, és azt lehet mondani, hogy ez biztosan hozzájárult a további romlásokhoz, mindkettőjüknek, úgy Handelnek, mint Bachnak, ketten végül is agyvédésben haltak meg. Tehát miután láttuk az imént Handelt megjelenni a színtéren, hát majdnem ugyanaz a mozdulatokkal jelenik meg most Bach is, a következő zeneszerzőnk, akinek a két egedőre írt D-moll versenyének a második lárgóban a tántó tételét fogjuk hallani. Bach úriember Julia Fischert törékeny alkatával maga előtt engedte, és Alexander Szitkovetszkit, ők fognak ugyanis egedülni, az Academy of St. Martin the Fields fogja kísérni őket. Kénytelen vagyok nagyon röviden megemlíteni, hogy Julia Fischer, német egedű és zongoraművésznő egy egészen páratlan bravúrra képes, úgy zongoristaként, mint hegedűművészként a világ első élvonalában van évtizedek óta, ez valami elképesztő századonként egyszer, hogyha jelentkező teljesítmény mindkét hangszeren kivételes képességgel és tehetséggel bírni, és megmaradni az élvonalban. Tehát Julia Fischertől halljuk a két hegedűre írt D-moll verseny második tételét. Thank you.
Torta és pezsgő helyett Händellel és Bachan ünnepeljük Hangtörténetek című műsorunk harmadik tizedes jegybeírését? Mondhatom ezt így?
Mondhatod, szerintem igen.
Tehát századik adásunkat, illetve a folyton-folyton visszatérő Lülivel, ezeket az alakokat látjuk magunk körül jönni, menni. Kivel találkozunk ma még, Attila?
A két hatalmas termetű barokk szerző után most itt velem egy 20. századi egészen más ruhát viselő, rizsparoka nélküli, sőt, teljesen kopasz úriember fogunk látni, Paul Hindemithet, nagyszerű német zeneszerzőt, akit én azt hiszem többször mondtam már műsorunkban, hogy igen szeretek, nagyon közel áll a szívemhez. Ez egy kicsit ideg, távolságtartó hangulatú zenéje, amit amúgy apámnak köszönhetek, annak idején vezetett be Hindemithben. Őt látjuk felvonulni, mögötte egy csomó ausztrál zenészt, a Queenslandi szimfonikus zenekar vonul fel, Werner Andreas Albert fogja vezényelni a zenét. Ez a Nobilissima Visione első tétele, ez egy szűk zene, amit azt hiszem Szent Ferenc életéről írt Paul Hindemith. Múltkor megemlítettük, most nagyon röviden elmondom, hogy a 30-as években neki nagyon sok problémája volt a náci Németországban, annak ellenére, hogy nem volt zsidó származású. Ő ezt kijelentette, hogy egy ilyen atonális zajkeltő, aztán pár esztendőre kezdték kipakolni innen-onnan, nem taníthatott már, nem zenélhetett. Ő amúgy nagyszerű plácsás volt, mélyhegedűs, világhírű Bamar Quartettel járta a világot is, tehát amellett, hogy zeneszerző volt. Aztán kénytelen volt 1938-ban kitelepedni Svájcba, aztán majd Amerikába. Ez a Nobilissima Visione című szvitje, ez pont 1938-as. Halljuk tehát az egyik legkedvesebb 20. századi zenémet, Hindemith Nobilissima Visione.
Paul Hindemith és Jean-Baptiste Lully zenéjével érkeztünk el mai utolsó blokkunkig, mivel búcsúzunk a hallgatóinktól, Attila.
Kicsit visszaugrunk Hindemithtől egy századdal korábbra. Schubertet fogjuk hallani, őt látjuk, amint olyan tekintettel kurta lábait, olyan szaporán szedi, az igazság, hogy egy igen alacsony ember volt, alig ütötte az 1 méter 50 centit, a szemüvege be van párásodva az izgalomtól, és tétován lépked, mögötte pedig egy hatalmas zenekar, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, és Carlo Maria Giulini tekintélyes alakja, aki úgy néz ki, mint hogy egy ilyen olasz neorealista filmből rántották volna elő, egy kicsit furcsa ez így Schubert együtt látni őket, de nagyszerű előadásban fogjuk hallani. A 8., tehát a befejezetten szimfónia második tételét, utolsó tételét, az első tételét azt valamelyik múltkori adásunkban hallhattuk Carlos Kleiberrel. Nem véletlenül választottuk ezt a befejezetlen szimfóniát utolsó zenedarabunkként, ugyanis ezzel szerettük volna jelezni, hogy szeretnénk folytatni a műsort, és befejezetlennek tartjuk ezt a 100 előadásos műsorfolyamot. Valamint azt is szerettük volna jelezni, hogy ez minden idők egyik legcsodálatosabb zenéje. Egyszerűen, hogy létezik, hogy olyan ember, akit például Beethoven soha nem vett észre, pedig hát egy társaságban gyakran előfordulhattak, nem tudunk arról, hogy valahogy találkoztak volna, noha bécsiek voltak mindketten, illetve találkoztak, de hogy Beethoven valahogy is felfigyelt volna, hogy né, az ott kicsi francia Schubert. Amúgy Schubertnek a neve is Schwammer volt, a beceneve, ami gombácskát jelent bécsi németül. A befejezetlen szimfónia második tételét halljuk utolsó darabként, illetve utolsó előttiként, mert Jean-Baptiste Lully fogja zárni műsorunkat, ünnepi műsorunkat egy nagyszerű király zenével.
Ezzel a muzsikával búcsúzunk, tehát jövő héten 101. adásunkba várjuk vissza önöket. A viszont hallásra!
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.